Művészetkritikus és esztéta, Pozsonyból származik, a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán filozófia esztétika szakon végzett. Oktatott a Comenius Egyetem magyar tanszékén és a nyitrai pedagógiai karon is művészettörténetet, de oktatott a Képzőművészeti Egyetemen is. Volt a műcsarnok és a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának kurátora. Kiállításokat szervezett és rendezett, neve a 90-es években szorosan összefonódott német Ilonáéval. Művészetkritikai írásai főleg a kortárs művészettel foglalkoznak, munkásságáért Németh Lajos díjjal tüntették ki. Mindemellett igazgatója volt a Budapesti Szlovák Kulturális Intézetnek, és egyik vezetője a Szlovák Művészeti Alapnak. Most éppen friss nyugdíjas, a stúdióban Húshegyi Gábor. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz!
Milyen friss nyugdíjasnak lenni?
Nagyszerű. Kitűnő, nem kell munkába járni, és az ember végre átszervezheti az életét, a prioritásait, újra rendezheti, azzal foglalkozhat, amivel egész életében akart foglalkozni. Pontosabban, hogy csak azzal kell foglalkozni, amivel szeretne. Számomra ez a művészetkritika. És mivel ebből az elmúlt 40 évben nem lehetett megélni, nem voltak ilyen munkahelyek, hogy az ember művészetkritikából megéljen, ezért ez a művészetkritikusi tevékenység végig vezetette az eddigi szakmai életemen. Igaz, hogy mindig másutt voltam alkalmazásban, és másképp kellett definiálni a fő munkakörömet, a mozgásteremet. Mindenkinek szeretnék egy ilyen nyugdíjas létkezdetet, amit én kaptam meg, Dórától, feleségemtől és Ádámunktól, fiunktól, ugyanis néhány napja voltam csak nyugdíjas, és egy ajándékot kaptam tőlük, egy hónapos londoni tartózkodást. És végre lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem a londoni közgyűjteményeket, a London kortárs építészetét, keressem az új trendeket a művészeti galériákban, a magángalériákban, és még tökéletesítsem is az angol nyelvtudásomat. Egy fantasztikus egy hónap van mögöttem, és azt hiszem, hogy mindenki megérdemelné, hogy így kezdhesse a nyugdíjas életét. De emellett természetesen, hogy a mindennapi életnek szerves része az édesanyám is, aki 94 éves is velünk él, úgyhogy Dórával közösen viseljük gondját, úgyhogy nagyon sok teendőm van.
Tehát aktív nyugdíjas vagy, és akkor azt mondod te is, hogy igaz az a mondás, hogy ha az ember nyugdíjba megy, akkor semmire sincs ideje.
Így lehetne mondani, de tudatosan próbálom az életemet megszervezni, és mivel Ádám fiunk végzettségét tekintve angol nyelvszakos filológus, illetve amerikai tudományokat végzett magiszteri diplomája van, sőt a nacionalizmus tanulmányokat is elvégezte a budapesti CEUN, és Bécsben tanít, dolgozik a CEUN, így az életünknek ezt a részét is úgy oldjuk meg, hogy együtt járunk kirándulni, hogy ne csak a közép-európai szűk teret ismerjen meg. Végre megismertük már Észak-Európát, a Baltikumot, és mindenkinek ajánlanám ezt, hogyha lesz rá lehetősége, és nem kell megvárni a nyugdíjas életet, akár korábban is nézzék meg ezt a más szemszögöt, ezt a teljesen más viszonyrendszert, mert sokkal tágabb, sokkal tarkább, mint az, amiben mi élünk.
Most pedig időutazni fogunk, méghozzá elég sokat, ha nyugdíjas kortól visszaugrunk a gyermekkorodba. Ugye Pozsonyban születtél, beszéljünk egy kicsit a családi hátteredről és a gyerekkorodról.
Igen, Pozsonyban születtem. A családunknak van egy pozsonyi ága, mégpedig édesanyám révén, a Peller nagymama egy echte Pressburger volt, de az élet úgy hozta, hogy leköltözött Csallóközbe a férjéhez, aki viszont már korai éveiben teljesen árva lett, és a nagylégi Benyovszky gróf vette gondozásba, nála nevelkedett, és az én Peller nagymamám így lett Csallóközi lakos, így élte le teljes életét a későbbiekben, nagylég településén. Németül is beszélt a Peller nagymama. Szlovákon nem igazán tudott, a német és magyar, ez is csak bizonyítja, hogy a pozsonyi háromnyelvűség eléggé relatív, többnyire kétnyelvűség volt a pozsonyi realitás, de hallatlanul sokat kapott a családunk ebből a pozsonyi forrásból, mert nagymamámnak az volt az elképzelése, hogy a gyermekeinek mindenképpen vissza kell menni Pozsonyba, ha már neki nem sikerült. Két gyermeke tette meg ezt a lépést, a leendő keresztanyám és édesanyám. Sajnos csak édesanyám maradt Pozsonyban, mint ennek a családnak a legfiatalabb gyermeke. És ez a legfiatalabb gyermek lényegében hogy kissé jellemzője a mi családi történetünknek, mert édesapám megint a Fleischberger hunsegyi családnak volt a legkisebb gyermeke, és onnan is csak ő került fel Pozsonyba, tartós életre.
És de onnan? Honnan került fel Pozsonyba?
Ő Macházáról. Ő is Csallóközi, és az egész életét mindketten, édesapám és édesanyám is a szabóság területén élték meg. Édesapám hosszú ideig volt a Hvězdoslav téri szalon munkatársa, és ők varták az akkori Szlovák Nemzeti Színháznak rengeteg jelmezét. Nagyon érdekes feladatokat teljesíthettek ennek köszönhetően. Tehát egyik oldalról van egy Fleischberger ága a családomnak, apai ágom, illetve egy Mitterholz és Takács, vagy Tkács ága, mert az apai nagymamám, ő Bazinból származik. Hogyha ezt így elkezdjük keverni, kavarni, hogy Mitterholz, Fleischberger, majd Peller és egy Pressburger boros nagymama, azt mondhatom, hogy én az osztrák-magyar monarchia unokája vagyok, és talán ez is meghatározza az életemet, és meghatározza azt is, hogy hogyan gondolkodom nagyon sok társadalmi kérdésről. Nagyon érdekes volt a gyermekkoromnak az a pontja, amikor felváltva Csallóközben és Pozsonyban éltem, egy ideig a keresztanyámnál töltöttem a napjaimat, és a későbbiekben inkább a vasárnapokat, mert akkor még 6 napos volt a munkahét, illetve mikor általános iskolás lettem, akkor a nyári szünidőket töltöttem, főleg Nagylégen. Úgyhogy megvolt a városi lét is, és a vidéki lét is. Ez érdekesen keveredett bennem, és mivel az édesapám, édesanyám a legfiatalabbak voltak a családjukban, így az unokatestvérek közül is én voltam a legfiatalabb, így minden turpiságba bele kellett zuhannom, és a dohányzástól kezdve minden negatívumig meg kellett élnem.
Nekem pedig te úgy nézel ki, mint aki jó gyerek volt.
Hát igen, rengeteg kópéságot követtünk el, és főleg, hogyha feljöttek az unokatestvérek Pozsonyba, akkor a temető utca, ahol laktunk Pozsonyban, az a mi utcánk volt, és ott követtük el a mi kis csintalanságainkat. A Duna utca az másoké volt, de ők idősebbek voltak. De nagyon-nagyon fontos volt számomra ez a belvárosi élet. Be kell vallanom, hogy a körülményeink nem voltak a legjobbak, és az az egyszobás konyhás lakás lényegében sok-sok problémát jelentett az életünkbe, de 1966-ig ott éltünk. De volt ennek egy fantasztikus pozitívuma, egy mikrovilágban élhettem, a Magyar Oviba jártam, ami 2 sarokra volt a lakásunktól. Ott volt közel a hatalmas nagy park, és ami még nagyon fontos volt, hogy bejártuk a teljes város, vasárnaponként, ha nem voltunk Csallóközben, akkor a Dunakorzóra mentünk, akkor a Pihenés és Kultúra parkjában élvezhettem az attrakciókat, és ennek köszönhetem bizonyára, illetve a szüleim tudatosságának és édesanyám művészet iránti figyelmének, hogy 65-ben elvittek, nem is 6 évesen az első kiállításra, a Szlovák Nemzeti Galériába, mind a mai napig őrzöm ezt a katalógust, és ez Picasso kiállítása volt 1965. szeptemberében Pozsonyban.
És hogy meglettél.
Volt ilyen kiállítás Pozsonyban, igen, hogyha így gondolod.
Igen, mert hogy ugye az ember azt gondolná, hogy 1965-ben Pozsonyban nem feltétlenül volt Picasso kiállítás. Ugye, hogy szocialista országról beszélgetünk, és az, hogy Picasso az nem jutott el olyan egyszerűen a világ városaiba.
Ezt a prágaiakkal közösen szervezte, a Prágai Nemzeti Galériával közösen szervezte a Pozsonyi Nemzeti Galéria, és Picassónak volt egy érdekes bukéja a kommunista rendszerben a maga háború ellenességével, illetve pacifizmusával, és azok közé, alkotók közé tartozott, akik bekerülhettek ebbe a kiállítási programba. De
Térjünk vissza, ugye, tehát, hogy az első kiállításod ez volt.
Ez Picasso volt, és nagyon nagy élmény mind a mai napig számomra az, hogy édesanyám talán valamikor 67-ben vagy 68-ban, amikor már kisiskolás voltam, elvitt a neológ zsinagógába. Még mielőtt lebontották volna, lerombolták volna az
ukósíd
a híd miatt. Úgyhogy ilyen érdekes élményeim, vagy élményfoszlányaim vannak mind a mai napig. És a gyermekkorom egy fantasztikus nagy élménye Magyar Ovi volt. Hallatlanul meghatározó, ezt így utólag tudja igazán az ember, ezt felfedezni önmagának, vagy éppen magyarázatokat adni, de nagyon sok barátom volt az Oviból az általános iskolába, és sokak, akik más irányba mentek az Ovi után, egy 20-30 év múlva újra megjelentek az életembe. Én most csak három nevet mondok az egykori ovistársaim közül. Az egyik a kitűnő jogászügyvéd Ludzsik Zoltán, aki sajnos már nincs közöttünk. Pilecki Marcell, aki Magyarországon filológus, és Halko József. Akkor még nem volt segédpüspök, tehát most már egyházi méltóságként tisztelik. Tehát nagyon sokrétű volt ez az ovis csapat, és egy nagyszerű Margit néni tanítónénink volt, aki az életünket meghatározta. Tehát ez egy nagyon fontos momentuma ennek a kisvilágnak, ahol itt a belvárosban éltem Pozsonyban 1966-ig.
És aztán jött az általános iskola, az a Duna utcai általános volt, és aztán a gimnázium is a Duna utcai.
És ez ugyanúgy meghatározta az életemet, mindkét esetben fantasztikus emberekkel találkoztam, nagyszerű osztálytársakkal, és kiemelném a gimnáziumi osztályfőnökömet, Stifter tanítónőt, aki fantasztikusan gondoskodott rólunk, és amíg tanultam, mindegy, hogy ez általános iskola volt, gimnázium volt, vagy egyetem, az volt a nagy szerencsém, hogy olyan tanáraim voltak, vagy voltak olyan tanáraim is, akik mindig megvédtek nem csak engem, hanem minket, mindattól, amit negatívan érinthetett volna minket, akár a nézeteink, vagy a tetteink következményeként. Mm. Úgyhogy fantasztikus emberségből való iskolát is kaphattam mindebből. De ugyanakkor ez már egy kicsi más periódusa volt az életemnek, mert kiköltöztünk a belvárosból, úgy, mint nagyon sok Pozsonyba települt csallóközi magyar, vagy nem csak csallóközi, mátyusföldi, vagy akár bodroközi magyar lakótelepre kerültünk. Akkor kezdődött a lakótelepi létem, ami megint gyönyörű volt. Gyönyörű volt, és hogyha így visszagondolok csak a mi lépcsőházunkra, egy fantasztikus összetétele volt ennek a lépcsőháznak. Tehát nem kell olyan képet festenem utólag sem a lakótelepi létről, mint ami Magyarországon gyakran szokásos, hogy az valami szörnyűség volt, ilyen és olyan emberekkel együtt élni. Hát nekem mindjárt az jön elő az emlékezetemben, hogy hát két nemes emberrel éltem ebben a lakóházban. Az egyik az egykori szarvai gróf Pongrácz. Őt kiűzték a tulajdonából, és végül egy lakótelepi lakásban végezte, és mivel úgy voltak szituálva a lakóházak, hogy az egyik oldala mondjuk, hogy nyugatra nézett, a másik keletre, ő a keleti oldal felé nézett ki az ablakon, mi a nyugati oldal felé néztünk ki az ablakon, és láttuk a tévétornyot. Éppen ezért, amikor az Apollo 11 holdra szállt, akkor a gróf úr átjött hozzánk, mert nekünk volt bécsi tévénk, és a bécsi tévé élő közvetítését figyelhettem a gróf úrral együtt. A másik ilyen grófi bukéja ennek a lépcsőháznak Avenarius család volt. Ő egy Szovjetunió nem elismerő, nemesi származású orosz emigráns volt Csehszlovákiában. Mérnök, egy hallatlanul karakán ember, akinek a felesége a Mnyacsko családból származott. És hogy így megyünk tovább az emeleteken, akkor kiderül számomra, hogy volt még egy pusztai család a szomszédságunkban, ott pedig az apuka még Lukács György előadásait hallgatta a Budapesti Egyetemen, és még emlékezett Heller Ágnesre, hogyan segítkezett Lukács György mellett. És ott volt még a keresztény ellenzék is egy emelettel fölöttünk, a Kotucsek család, akiknek a fiai velem egyidősek, a Ján Chrysostom Korec ellenzéki csoporthoz tartoztak, tehát fiatal felnőtt korukban. És szimbolikusan a hatodik emeleten pedig ott volt az ideológiai felügyelet, a lusonci magyar származású hölgy révén, aki a korabeli csehszlovák és szovjet barátság házát igazgatta Pozsonyban. De hát az is egy olyan felemás dolog volt, mert a férje viszont Milos Forman osztálytársa volt a prágai avon. És az ezekből származó gyerekek, ezekből a családokból származó gyerekek nagyon élvezték ezt a közös létet ebben a lépcsőházban, ezen a sokak által nagyon nem szeretett beton lakótelepen.
Ugye most az a kérdés jönne, hogy mikor kezdtél el foglalkozni a képzőművészettel, vagy mikor kezdett el érdekelni a képzőművészet, inkább így fogalmaznék, de hát ezt meg már megválaszoltad, hiszen azt mondtad, hogy 6 éves korodban te már kiállításon voltál, nem is akár milyenen, és onnantól fogva kezdett el érdekelni a képzőművészet, vagy ez csak egy ilyen gyerekkori rész volt, vagy epizód, és aztán csak utána kezdtél el jobban érdeklődni a képzőművészet iránt?
Hát ez a Picasso, ez inkább a szüleimnek köszönhető, hogy megpróbáltak egy más világot is megmutatni. Tudatosabban, mint ez ugye az általános iskola 3.-4. osztályában kezdődött, amikor megtudtam, hogy a Duna utcán van olyan lehetőség is, mint egy idegenvezetői kör. Ezt Lehel Zsolt vezette. És akkor jelentkeztem ebbe a körbe, és Zsolt segítségével fokozatosan ismertük meg Pozsony építészet történetét, Pozsony történelmét, és ez indított el azon az úton, hogy fokozatosan megismerjem a művészeti stílusokat. Itt-ott voltak idegenvezetéseink, itt-ott érkeztek baráti iskolából magyarországi látogatók, megmutattuk Pozsony városát, és ez egy eléggé kis csapat volt, 4-5-en lehettünk, de nagyon intenzíven foglalkoztunk vele, és a lehető legmélyebbre próbált Zsolt minket vezetni, hogy értsük meg a lényegét, ne csak a történetet meséljük el, hanem lássuk, hogy miről beszélünk, tudjuk megnevezni azt, amiről beszélünk, ami nekem hallatlanul jól jött néhány évvel később, amikor művészettörténeti alapismereteket oktattam az egyetemen. Tehát erre az időszakra tudnám visszavezetni ezt a művészet iránti érdeklődést, és ami nagyon fontos volt még számomra, hogy annak ellenére, hogy matematika-fizika tagozatos osztályba mentem gimnáziumba, tovább tartott ez a kacérkodás a művészettörténettel, Pozson történetével, idegenvezetéssel, és nagyon sokat köszönhetek a humán értelmiségi családokból származó osztálytársaimnak. Ezt megemlíthetném Haraszti Mariék családját, és mindenképpen kiemelném Koncsol Lászlót. Ifjabb Koncsol Lászlóval ültem egy padban, illetve Csíkfalvai Zsolttal, és Koncsol László, idősebb Koncsol László volt az az ember, aki még a középiskola vége felé, nem csak nekem, hanem egy nagyon szűk körnek kezébe adta Havelt, Kunderát, Tatárkát, Szolzsenyicint. Tehát nagyon hálás vagyok ezért az életnek, hogy ez megadatott nekem, nagyon, de nagyon korán. Tehát az eszméléshez mindez hozzájárult, és ez természetesen tovább nyitotta az érdeklődésemet a humán szféra iránt. Igaz, hogy a gimnáziumból az utam a Pozsonyi Műszaki Egyetemre vezetett, de azt fél év elteltével ott hagytam, és elvonultam műszaki rajzolónak, hogy egy nagy váltást tegyek az életembe, művészettörténetet tanuljak. Itt vált nagyon tudatossá az egész, hogy végül is én más irányba kell, hogy haladjak. Sajnos Pozsonyban nem nyílt művészettörténet szak. Abban az időszakban minden második évben nyitották ezt a szakot, és nagyon kevés diákot vettek fel a Comenius Egyetemre. Prágába pedig későn érkezett meg a jelentkezésem. Így maradt a filozófiai esztétika, akkor nyílt ez a szak másodszor a Pozsonyi Bölcsészet Tudományi Kar történetében, és szerencsére felvettek, így a pályamódosítás sikerült, és kezdhettem ezeket a tanulmányokat, amik megint csak nagyon erősen rányomták a bélyegét a gondolkodásomra és a nyelvtudásomra, illetve a művészet iránti elkötelezettségemre.
Mennyire volt ez az egyetem számodra meghatározó, noha azt mondtad az imént, hogy rettentően rányomta a bélyegét arra, hogy hogyan gondolkodol, vagy hogyan látod a világot, de ha mondjuk éppen nem filozófia esztétikára jársz, hanem maradsz a műszaki egyetemen, akkor is ugyanígy látod a világot szerinted, vagy pedig igenis megváltoztatta a filozófia esztétika a te gondolkodásodat határozottan?
Szerintem ez az utóbbi. Határozottan megváltoztatta a gondolkodásomat. Ez már a 80-as évek, 1980-as évek, és annak ellenére, hogy sokan félnének ettől a szaktól, a bölcsészettudományi karon, én azt tudom mondani, hogy fantasztikus tanáraink voltak. És volt egy nagyon érdekes egyességünk, hogy ami a tantermekben elhangzik, az köztünk marad. De hát olyan emberek voltak a filozófia tanszéken, mint például Martinka professzor, aki ókori filozófiát és keresztény filozófiát tanított, vagy Miroslav Marcelli, a francia strukturalizmus fordítója, szlovák nyelvre, aki viszont német klasszikus filozófiát adott el, és itt folytathatnám, nagyszerű személyiségek, és a lényege az egésznek a vita, a dialógus volt. Ott tanultam meg különböző pozíciókból érvelni. Olyanok voltak a szemináriumok, hogy leosztották a feladatokat, te ezt a koncepciót véded, illetve támadod a másiknak a koncepcióját. Meg kellett tanulni érvelni a saját érdekedben, és meg kellett tanulni megkérdőjelezni a másik fél érveit. Tehát egy hatalmas iskola volt ez, és ezt mindenkinek nagyon, de nagyon tanácsolni tudnám, hogy ma is ezt lehet gyakorolni, mert sokat ad az életbe, és nagyon sok olyan ismeretre lehet szert tenni, amit egyébként az ember nem tud sehol sem megtanulni. Úgy mondták a tanáraink gyakran, hogy ami nem vitából született meg, az egyszerűen nincs a birtokodban. És mind a mai napig ehhez tartom magamat. Ezért nézek ki néha kissé olyan öntörvényűnek a közéletben is, mert bátorkodom is. Mind a mai napig alkalmazom ezt a módszert.
Művészeten soha nem gondolkodtam, mert azon, hogy te művész legyél, ezt kérdezem azért is, mert ugye szokták rossz májúan mondani, hogy aki nem elég tehetséges a művészethez, az az elmélettel foglalkozik.
Sőt, tanítsa is.
És még tanítsa is.
Most erre valóban azt mondanám, hogy igen, ez egy rossz májú megjegyzés, mert akár a művészettörténet, a művészetkritika, és nem beszélve a művészet elméletről hallatlanul speciális szakterületek és más készségeket kíván, mint egy alkotó művész készségei. Mindegyiknek megvan a maga helye, mindegyiknek megvan a maga rendkívülisége, és mindegyiket lehet jól meg rosszul csinálni. A tanítást is természetesen, úgyhogy az alkotás nem annyira ejtett rabul. Az utóbbi évtizedben talán a fotográfia az, ami nagyon intenzíven foglalkoztat, de bizonyára ez összefüggésben van azzal is, hogy a fiunk Ádám mozgóképekkel foglalkozik a munkahelyén, és fotóz is, tehát nagyon sokat kommunikálunk erről, és nagyon sokat tanulok tőle. Ez már egy kissé fordított viszony. De úgy érzem, hogy a művészet egy olyan organizmus, ahol el kell fogadni azt, hogy nem tudsz mindent lefedni. Nem tehetsz te mindent meg a születés fázisától egészen a muzealizálás fázisáig. Egyszerűen megvan a teljesen széles palettája a tevékenységeknek, amit nem lehet egy emberrel lefedni. Néha kételkedem, hogyha így szereptévesztésekben esnek. Akár művészek, akár művészettörténészek, kurátorok. Én óvatos vagyok, és ahogy így öregszem is, egyre inkább bontom le a saját aktivitásaimat, és koncentrálok. Megpróbálok intenzívebben koncentrálni arra a konkrét feladatra, és szerintem ez a járható út.
Ugye a nagy betűsben az egyetem után az első állomásod az a Népművelési Intézet volt, ugye ez még az Átkosban volt, tehát 89 előtt. Ez valamilyen kényszerpálya volt, vagy ilyen első lehetőség, vagy hogyan tekintesz vissza rá?
majdnem reménytelen fluktuáns voltam a szocializmus éveiben. Ha jól emlékszem, ez a Népművelési Intézet már a negyedik munkahelyem volt.
A negyedik volt, én azt hiszem, az első.
Ez már a negyedik munkahelyem volt, mert egyetemi éveim alatt nyáron dolgoztam a Szlovák TV-ben, majd volt egy kitérőm a Pozsonyi Művelődési Központban, sőt, még az Újszóban is gyakornokoskodtam. Ezek mind egy hónapos, három hónapos, fél éves periódusaim voltak, és mivel én a szakdolgozatomat Fischerová docensasszonnál írtam, és a magyarországi esztétikai nevelésből, így azonnal telefonált, amikor tudomás szerzett arról, hogy a Népművelési Intézet mellett létrejön egy esztétikai nevelés kabinet. És mivel az egyetemi éveimben, tehát főleg a negyedik, ötödik év folyamban nagyon tetszett neki mindaz, amit én a magyarországi esztétikai nevelésről meséltem neki, és bemutattam neki Poszler Györgyi koncepcióját, illetve Kárpáti Andreáék koncepcióját. Tehát ő biztatott, hogy írjam meg egy szakdolgozat tematikájaként, és a későbbiekben pedig élt a lehetőséggel, hogy akkor most itt van, próbáljátok ezt valamiképpen megváltoztatni Szlovákiában. Nem volt könnyű, de a prágai kollégákkal eléggé kemény csatát vívva, aztán, ha jól emlékszem, 89-90-ben sikerült elérni, hogy az esztétikai nevelés a középiskolák tantárgyává vált.
Minden állomásodon nem fogunk végigmenni, ha nem haragszol, de beszéljünk az egyetemi oktatásról. Szóval, hogy az egyetemi karriered mennyire volt tudatos, mennyire gondoltál arra, akár egyetemistaként, hogy te majd valamikor egyetemen fogsz oktatni?
Az egyetemi karrier elérhetetlen volt számomra. Előbb említettük, hogy az Átkosban végeztem a tanulmányaimat. Az első munkahelyeim is ide köthetőek, de ez csak a 89-90-es rendszerváltozással teremtődött meg. Igaz, hogy 89-ben már óraadó tanár voltam a Pozsonyi Magyar Tanszéken, Fónod Zoltán jóvoltában. Ezeket a stílus ismereteket adtam át a leendő magyar szakos tanároknak.
Nem tudom, emlékszel erre, de ott ültem a padban.
Igen. És ekkor kezdődött ez a tevékenységem. Meglepett a felkérés, de bevallom, hogy nagyon élveztem. Majd 1990 kora őszén szólított meg László Béla, hogy nem kívánok-e átigazolni a nyitrai pedagógiai karra, mert a magyar tagozatot szeretnék bővíteni. És akkor igent mondtam, és ennek következtében a következő 4 évet Nyitrán töltöttem, nem csak a magyar tagozaton, de a roma és a szlovák tagozaton is tanítottam művészettörténeti alapismereteket a leendő 1-4-es tanároknak, illetve a leendő rajszakos tanároknak pedig komplett művészettörténetet. Ez rettenetesen megterhelő volt, mert a teljes művészettörténetet kellett felülelni, ami nem egy egyszerű feladat. És 94-ben következett a visszalépés Pozsonyba, amikor Rudolf Mell és Mészáros András szólítottak meg, hogy ezek az ismeretek jól jönnének a magyar szakosoknak Pozsonyban is, és akkor visszaigazoltam Pozsonyba a magyar tanszékre, és egy 10 évet töltöttem ott.
10 év után hagytad abba teljesen az oktatást, az egyetemi oktatást, vagy még utána is tanítottál óraadó tanárként?
A magyar tanszéken igen. A magyar tanszéket befejeztem ezzel, de a Képzőművészeti Egyetemen 3 tanév erejéig óraadó tanár is voltam, ahol a konzervatív képzőművészeti tendenciákat oktattam, mert akkor éppen ezzel foglalkoztam. Tehát ez megint egy új világ volt. Lendő művészeknek művészettörténetet tanítani, illetve speciális kérdéseket felvetni ebből a témakörből. Utána lezárult ez a típusú aktivitásom.
És miért? Tehát miért faroltál ki az oktatásról, vagy nem te faroltál ki, hanem egyszerűen így jött?
Ez így jött, mert a tevékenységem hangsúlyai máshova tolódtak el, máshova helyeződtek át, és akkor inkább a kurátori tevékenység kezdett el dominálni. Például a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában, és volt még egy epizódom még korábban a budapesti műcsarnokban is, ahol akkor nagyon intenzíven készítettem kiállításokat. És ezt már nem lehetett időben összehangolni, és egyre különbözőbb témakörökkel foglalkoztam, amire nem volt mindig lényegében a vevő közeg, akár a VSVU, tehát a Képzőművészeti Egyetem sem, mert oda speciális kérdésekkel nettek. Tehát ez így változik az ember életében.
Igen, ugye a műcsarnok, amit említettél, az kimondottan kortárs művészettel, vagy képzőművészettel Igen. foglalkozik a Szlovákiai Magyarok Múzeuma, meg ennek ilyen gyökeres ellentéte egy múzeum, ami gyakorlatilag a kortárson nem foglalkozik. Tehát valahogy nekem ez a kettő annyira nem kompatibilis egymással. Vagy rosszul érzékelem?
Így is meg lehet közelíteni, de van rá egy nagyon egyszerű magyarázatom. Ez a műcsarnok kitérő számomra azért volt fontos, mert Beke László szólított meg, aki akkor a műcsarnok főigazgatója volt, hogy van egy ilyen lehetőség, beállok-e a csapatába szlovák és szlovén fotókiállítást készíteni. Persze, hogy ebből sokkal több lett, sokkal több műcsarnokbeli és ENSZ múzeumbeli kiállítás lett az eredménye, de akkor én őszintén gondolkodtam azon, hogy a családommal elköltözünk innen. Tehát ez 1997-98.
Tehát ez még a Mecsiari időszak.
Így van, a Mecsiari időszakban. Úgyhogy ezért ugrottam erre a hívásra, és elköltöztem Budapestre. Csak hogy akkor már ott elindultak bizonyos folyamatok 1998-as választások után, és nem csak kortárs művészettel kellett volna a műcsarnokban foglalkozni, az ezredforduló közelette miatt Beke Lászlóval szerettünk volna egy nagy közép-európai historizmus kiállítást a műcsarnokban. Egyik kurátora én lettem volna, fel is állítottuk a kiállítási tervet, a bemutatandó műveket, és az akkor már új konzervatív kormányzat ezt visszautasította, mert nem csak magyar művészekkel akartuk megoldani ezt a bemutatót. Tehát felesleges erre kitérni, de ami a magyar múzeumot illeti Pozsonyban, mindig is amondó voltam, hogy annak országos szinten kell működnie. Olyan témákat kell bemutatni, ami kompatibilis például a Városi Galéria és a Szlovák Nemzeti Galéria kutatási tervében. Éppen ezért vettem elő a magángyűjteményekben található Halász Haragyi Lelemér műveket, vagy akár Tihi Gyula és Tihi Kálmán a testvérek művészetét. És ugyanígy próbáltam pozícionálni az egyre inkább elfogadott neoklasszicista irányzatokat, mint például akár Tallos Prohászka művészete is. De azért nem maradt ki a kortárs művészete a magyar múzeumi életemből sem, mert a szobor honfoglalás kiállítást megpróbáltam tisztességesen elvégezni, tehát a magyar köztéri művészetet bemutatni 1989 után. Ez is egy nagyon nagy téma, és úgy érzem, hogy ezt tovább is kellett volna folytatni a művészeti tevékenység keretében a múzeumban, de azt hiszem, hogy mindennek van szavatossága, és én 2012-ben eljöttem a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumába.
Ez ilyen kicsit keserűen hangzott.
Hát kényszerűségből jöttem el. Nem találtam olyan közegre ott, ahol folytatni lehetett volna ezt a munkát. És sajnos ez a helyzet nem javult a mai napig sem.
És aztán a politika közelébe kerültél mindjárt? Igen? Jól mondom?
Nem, még a múzeumi tevékenységem alatt kerültem a politika közelébe.
Igen, akkor Igen. most mondjuk el, hogy ugye te Pavol Paska akkori Szmeres házelnöknek lettél a tanácsadója. Ez hogy jött?
Ennek is emberi magyarázata van. Mi az akkori házelnökkel csoporttársak voltunk az egyetemen, filozófia-esztétika szakon, és mint ahogy nagyon sokan a művészvilágban, így ebben a világban is a szlovákiai magyarokat Németh Ilonán és rajtam keresztül identifikálták, és mindig magyaráznom kellett, hogy ez nem érvényes, hogy azért mi más vércsoportúak vagyunk, mint a többség, és együttműködésre kért fel. Én azonnal tisztáztam vele, hogy nem vagyok Smer szavazó, nem is leszek Smer szavazó soha életemben, de ő kíváncsi volt a más véleményre. És mint megtudtam, nem csak én voltam ilyen kakukktojás a tanácsadó testületében, külső tanácsadó testületében, hanem többen is voltak ott, akik nagyon kellemetlen dolgokat mondtak neki, és nagyon számára kellemetlen szemszögből tudták láttatni a cselekvéseiket. Úgyhogy így jött össze ez az együttműködés, Én mind a mai napig vállalom, mert sok pozitívumot is el lehetett érni, és hallatlanul nagy tapasztalat volt az, hogy sokan azt hiszik, hogy én voltam az egyedüli vagy első, aki együttműködött a házelnökkel, vagy egyáltalán szmeres politikusokkal nevezhetünk
én is,
így.
Én is ezt hiszem. Tévedek?
Igen, ez egy nagy tévedés. Én is meglepődtem, hogy mennyire átjárható az ellenzék és a kormánypárt. Akár parlamenti képviselők révén, akár gazdasági személyiségek révén, a legnagyobb gazdasági személyiségek révén, vagy a háttérben hogyan munkálkodnak egyes szlovákiai-magyar értelmiségiek a saját érdekükben. Ez inkább arról szól, hogy én nyíltan felvállaltam.
Tehát az, hogy a biznisznek gyakorlatilag mindegy, hogy milyen politikussal üzletel, mert hogy azzal kell üzletelni, aki úgymond hatalmon van. Ez egy érthető rész, ezt látjuk, ezt ismerjük, erről mindenhol írnak. De hogy értelmiségiek is így átjárnak, ez számomra egy kicsit meglepő.
Pedig tény is van.
Konkretizáljuk, vagy inkább lépjünk túl?
Nem kívánom ezeket a neveket elmondani. Uh-huh. Ez rajtuk múlik, hogy bevallják-e egyszer, vagy felvállalják-e. Én felvállaltam mindezt. Uh-huh. És a másik nagyon érdekes tapasztalat, és ez majdnem, hogy sokkoló volt számomra, a bilaterális szlovák-magyar tárgyalások voltak. Egy olyan helyzetben, amikor a két ország házelnöke és delegációja tárgyal, Magyarországnak volt egy olyan házelnöke, aki a másfél óra alatt egyszer sem mondta ki, hogy Szlovákia, csak Felvidéket mondott.
Szili Katalin?
Igen, igen. Tehát ez számomra nagyon meglepő volt, és sok-sok ilyen negatívumot lehetne felsorolni, ami megint csak megerősített abban a szoliter pozíciómban, hogy nem kell a politikai pártok akaratát annyira teljesíteni.
Sokan a szemedre hányták utólag, vagy utána, vagy akkor, hogy te egy szmeres politikussal működsz együtt.
Persze, természetesen volt ilyen helyzet, és a későbbiekben is ezt szemre hányták, de azt hiszem, hogy az utóbbi 10 év tapasztalata után ezt már nem nagyon tehetnék, mert végül is az én együttműködésem személyhez kötött volt.
Tehát nem a pártra, hanem kimondottam Paul Paskával.
Igen, igen, igen. Személyhez kötött volt, és nem csak ott távozott a politikai életből, de az élők sorában is.
Azóta még közelébe kerültél a politikának, vagy politikusnak, vagy pedig a számodra egy olyan tapasztalat volt, hogy azt mondtad, hogy jó, akkor én ezt itt befejeztem, és csak szakmai úton megyek tovább.
Mindenképpen a szakmai utat választottam, de megkerestek ennek ellenére. Többször is megkerestek, és csak egyetlen egy esetben mondtam igent, mert ez szakmai együttműködés volt, és ez Rigó Konrád államtitkársága alatt volt. Ha jól emlékszem, másfél év erejéig.
Uh-huh. Ott is tanácsadó volt.
Ott is tanácsadó voltam, uh-huh. Igen.
Jó, még egy picit ugorjunk vissza. Ugye igazgatója voltál a Szlovákia Budapesti Kulturális Intézetének is. Na, erről mesélj, erről az időszakról.
Ez volt életem legnagyobb kihívása.
Már először kezdjük ott, hogy hogy kerültél egyáltalán oda.
A Magyar Múzeum dolgozója voltam, amikor megkerestek szlovák értelmiségiek a művészvilágból és a tudományos világból, hogy jó lenne, hogyha végre szakember kerülne, nem csak Budapestre, hanem a többi szlovák intézet élére is. És ez egy olyan pillanat volt, amikor a miniszter, ez Lajcsák miniszter volt, ha jól emlékszem ebben a periódusban, nyitott volt erre a megoldásra, és a 8 szlovák intézet közül 4 élére szakember került. Akik korábban is jelen voltak a kultúrában, ismerték az adott országnak a kulturális életét és szereplőit, és lényegében ez a szerencsés helyzet hozta meg számomra azt a lehetőséget, hogy egyáltalán szóba kerülhettem. Hallatlanul zárt közeg a diplomácia világa, a kulturális diplomácia világa, és legszívesebben belső emberekkel oldják meg ezeket a személyi kérdéseket. Ez majdnem, hogy rendszerhiba volt az egészben, és végig kellett játszani ezeket a különböző fázisokat. Csak úgy sikerült kikerülnöm Budapestre, amit megpróbáltak megakadályozni megint csak a nemzetiségem miatt. Igen, és akkor itt megint talán azt lehetne mondani, hogy a házelnök segített, aki visszautasította ezeket a gondolatokat az akkori államelnök részéről, és az egyéb érdekelt személyek részéről. Tehát maga a tevékenység sokkal nehezebb volt, mint gondoltam, mert sokrétűbb volt az a tevékenység, mint amit a szlovák intézet látogatója láthat. Tehát nem csak rendezvényszervezés volt, nem csak hosszú távú együttműködési projektek felépítése, elhelyezése, partnerek megszólítása és kivitelezése, hanem hallatlanul sokrétű egy ilyen tevékenység, és még belejött mindenbe a magyarországi szlovákok kérdése is. Nagyon nagy előnyő volt, hogy ismerem a kisebbségi létet, így a magyarországi szlovákokkal is a szlovák diplomaták átlag ismeretein felül tudtam foglalkozni, amit ők nagyon, de nagyon pozitívan értékeltek. Tehát részemről nem nyilvánulhatott meg olyan érzéketlenség, hogy lenézik őket, hogy a szlovák nyelvtudásukat nem tartják kellőképpen elégségesnek, hanem teljesen más szempontból sikerült megközelíteni őket, és nagyon jó együttműködést kialakítani. De egy nagyon fura helyzetbe kerültem Budapesten, mert nagyon sokan ismertek a saját szakterületemről, és ők is nagyon üdvözölték, hogy végre szakembert küldött ki Szlovákia, de azonnal belehuppantam ebbe a kultúrharcba, ami Magyarországon már akkor is zajlott, és éppen a holokauszt emléké volt. És fokozatosan szorították ki a magyar állami intézményekből a holokauszt emlékév rendezvényeit. Akkor bevállaltam a szlovák intézet területén ezeknek a rendezvényeknek a kivitelezését. És ahogy így fokozatosan érkeztek a megkeresések, az együttműködési ajánlatok, kiderült számomra, hogy folytatnom kell ezt a szemléletet, és nem lehet ott vitatárgyává tenni azt, hogy én kivel működök együtt. A hivatalos állami szféra ideológiai rendezvényeivel, a Magyar Művészeti Akadémiával, vagy Eszterházy Péterrel, Závada Pállal, Parti Nagy Lajossal, és ezzel az úgynevezett ellenzéki magyar kultúrával. Ez nagyon gyorsan eldőlt, és nagyon örülök, hogy mind Peter Weiss, mind Rastislav Kácser nagykövet urak elfogadták ezt a pozíciómat, és amit nem kívántam beengedni a szlovák intézetbe, azt ők megoldották a maguk nagyköveti hatáskörében.
Ez izgalmasnak, vagy izgalmasan hangzik, és hogyan ért véget a kultúrdiplomáciai karriered? Ugye végülis te lehúztad a 4 évet Budapesten?
Napra pontosan 4 évet szolgáltam Budapesten. Gyorsan érkezett a távirat a kiküldetés befejezéséről, de azt tudom mondani, hogy ez számomra nem volt olyan nagy meglepetés. Visszajöttem a pozsonyi központba, a külügyminisztériumba, és már akkor több megkeresésem volt, hogy hol folytathatnám tovább, és még budapesti működésem alatt keresett meg a Szlovák Művészeti Alap igazgatója.
József Kovalcsik, de József erről majd mindjárt beszélünk, jó van, hanem inkább az érdekelne még, hogy tehát, hogy egyszerűen nem lepett meg, azt mondták, hogy köszönjük szépen a 4 évet, gyere szépen haza Pozsonyba?
Igen.
És aztán a külügyminisztériumba kellett menned, mint kultúrdiplomatának, tehát már, hogy ez volt a munkaadód, ugye, a külügyminisztérium, és ott mennyi ideig voltál?
Budapest után visszajöttem a központba, a Mély úti külügyminisztériumi épületbe, és ott a V4-es osztály referense lettem. Arra a székre ültem rá, amely Magyarországgal kellett, hogy foglalkozzon. Ez volt az egyetlen egy ilyen szék a külügyminisztériumban, nem tudom, hogy ma hányan foglalkoznak Magyarországgal, akkor kerek-perec kikerekítve, beszorozva, elosztva egyetlen egy ember volt. És ott töltöttem még további 3-4 hónapot, és úgy döntöttem, hogy ez nem az én világom, és eljöttem.
De akkor már volt megkeresésed József Kovalcsiktól.
Eljöttem, és január 1-től a Művészeti Alapnál folytattam a munkaviszonyt.
Ugye a kérdés az, hogy hogyan kerültél oda, tehát ezen már túl vagyunk, mert te egyébként József Kovalcsikot ismerted már a Képzőművészeti Egyetemről?
Igen.
Mi volt a feladatod a Szlovák Művészeti Alapnál?
Hát a Szlovák Művészeti Alap stratégiája volt a feladatom, minden egyes évben elkészíteni a támogatási rendszer szerkezetét, struktúráját, bővíteni a pályázati lehetőségeket, valamiképpen korrigálni a kellőképpen nem transzparens pénzfelhasználást, tehát különböző szabályok módosításával, és egy olyan pályára állítani az FPU, tehát a művészeti alap működését, amely a lehető legnagyobb mértékben támogatja a kortárs képzőművészet, a kortárs zeneművészet, irodalom, stb. Fejlődését Szlovákiában. Tehát éppen ezért vált annyira dominánsá az ösztöndíjak világa az FPU struktúrájában, és ekkor bővítettük nagy mértékben a fordítói ösztöndíjakat is, és lazábbá tettük azokat a szabályokat, amelyek lehetővé tették a fordítók csak nem kontinuális tevékenységét, mind idegen nyelvből szlovákra, mind szlovákról idegen nyelvre való fordítás terén. Tehát ez volt a legjelentősebb feladatom, de persze mindenkinek volt szakosodása számomra, ez a képzőművészet volt a muzeológia, tehát a galériák, múzeumok világa, tehát ennek a kereteit próbáltuk valóban precíz szakmai kontúrok közé helyezni, és nagyon sokat tanultam akár a cseh, akár a magyar modellből, de mindenképpen az északi modellt próbáltuk követni.
És amikor József Kovalcsik mandátuma lejárt, akkor te fogtad magad, és elmentél nyugdíjba.
Természetesen. Igen, így
történt. Elérkeztünk a mába.
Igen, így történt. Mindez is továbbra művészetkritikát produkálok elsősorban szlovák nyelven, úgyhogy itt ez egy őrült nagy előnyöm volt, hogy a tanulmányaim során hát kétnyelvűvé kellett válnom, sőt én szlovákul tanultam a szakmámat, a későbbiekben kellett a magyar szakmai nyelvet is megoldanom. És azt kell, hogy mondjam, ami megtörtént velem az egyetemi éveim alatt a szlovák közegben, ez folytatódott a szakmai életemben is a szlovák kollégákkal. Teljes mértékben nyitottak voltak, elfogadtak, és külön nagy köszönet részemről Jana Gerzsovának, a Profil főszerkesztőjének, hogy mind a mai napig nagyon nagy teret ad arra, hogy publikáljak. De természetesen ennek megvolt a maga párhuzama a magyar térfélen is az esetemben.
Ugye beszélgetésünk leges legelején azt mondtam, hogy filozófia esztétika szakon végeztél. És ha megnézzük akár az internetet is, hogy kicsoda Húshegyi Gábor, akkor ugye általában az van, hogy művészetkritikus, és te is azt hangsúlyoztad, hogy valójában művészetkritikusnak érzed magad, de valójában soha nem művészetkritikusként voltál alkalmazva, az csak nyugdíjasként, vagy tehát nyugdíjasként lettél először. Mit jelent számodra az, hogy művészetkritikus, és mi a művészetkritikus legnagyobb feladata?
Egy nagyon nehéz szakma lényegében. Egy az, hogy nagyon kellemetlen kritikát írni. Mert ha kritikát
főleg,
ír
ha
az ember, igen, ha negatív kritikát ír, akkor sértődések nem kizártak. Van, aki nagyon nyitottan tudja fogadni a kritikát, de az emberek többsége ezt nem szívesen olvassa. De ez nem csak művészekre vonatkozik ez kurátorokra is. Úgyhogy azt állíthatom, hogy több mint 30 éve művelem ezt a művészetkritikát, és ennek volt egy speciális periódus, egy 25 éves periódusa a Budapesti Műértőnél, amikor pozsonyi és prágai tudósítója voltam. Ennek a HVG által kiadott havilapnak, és ennek kapcsán szembesültem azzal, hogy művészetkritikát csak akkor van értelme írni, ha az embernek véleménye van, ha meg tudja a pozitívumot is indokolni, és a negatívumot is meg tudja indokolni. Egyébként az nem művészetkritika, hanem csak méltatás, vagy ismertetés. Különböző pozíciók létezhetnek, és előfordult az, hogy például a Szlovák Nemzeti Galéria, Szlovák Állam képzőművészetéről szóló kiállítása kapcsán bátorkodtam megjegyezni, hogy számomra nem kérdéses a szlovák állam megítélése, mindahogy ez a kiállítás bevezető szövegében előfordult. A főkurátor megsértődött erre, hogy hogy állíthatok ilyeneket. Számomra a szlovák állam megítélése ma sem kérdéses, hanem egyértelmű, hogy Hitler kollaboránsa volt.
Tehát az első szlovák államról beszélünk, nem a jelenleg.
Igen, igen, így van. Tehát ezek nagyon-nagyon emberpróbáló helyzetek, de úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy voltak még petíciók is ellenem a művészet kritikusi tevékenysége miatt, hogy nem engedtem magamhoz nagyon közel ezeket a inkább politikai indítatású támadásokat. És ezáltal sikerült mindvégig megtartanom azt a pozíciót, hogy igenis jogom van véleményt mondani arról, hogy mi pozitívum, mi negatívum, és köszönve ennek a pozíciónak kaptam a Német Lajos díjat 2011-ben még a Magyar Köztársaságtól.
Erre is majd mindjárt rátérünk, de még előtte ugye azt mondtad, hogyha csak pozitívan írsz valamiről vagy valakiről, akkor az nem művészetkritika. Viszont hogyha az ember feltétlenül meg akar fogalmazni valami negatív dolgot, hogy ő kritikusnak hasson, az meg nem egy kicsit ilyen erőltetett, hogy mindenképpen kell, hogy valami negatívumot találjak?
Hát nem, szerintem ezt a képzőművészeti anyag hozza, maga az anyag, maga a kiállítás, a kiállításon bemutatott művek, a kiállítás koncepciója hozza az értékelés során azt, hogy mi a pozitívum. Illetve, hogy milyen kifogásokat talál benne, mert nem kell minden áron kifogásokat találni. Nincs minden egyes szövegemben bírálat, de nem is adorálás az egész. Tehát az egy más műfaj, az máshova tartozik, nem egy képzőművészeti havilapba tartozik. Az olyasmi, ahol csak dicsérjük, és lehet, hogy nem is mondunk semmit a kiállításról.
Na most ugyanezen a hullámon maradunk, és ez is már pár tíz percen ezelőtt elhangzott, hogy hogyan alakítottad ki te a véleményedet, amit ugye az egyetemen tanultál, vagy az egyetemi tanáraid mondták, és igen, én mindig úgy ismertelek, hogy neked mindig van valami más véleményed, hogy mintha passzióból mindig megfogalmaznál valami más, mint ami a fősodorban van, vagy ami éppen a fő narratíva. Jól érzem ezt, vagy pedig egy kicsit rosszindulatú megjegyzés ez?
Nem, ez teljesen rendben van ez az értékelés. Igen, igen, főleg a 90-es és a úgynevezett nullás években elég gyakran fejtettem ki véleményemet közéleti kérdésekben, és akkor sok esetben, vagy több esetben ezzel a fősodorra szembe kerültem. Gondolok itt például a Magyar Egyetem kérdésére, de azt kell, hogy mondjam, hogy az én világom, amiből érkeztem, tehát ahogy elmondtam már a családi szálakat, az, hogy Pozsonyban nőttem fel, egy állandóan több nemzetiségű közegben, az, hogy olyan munkahelyi tapasztalatom volt, és egyetemi tapasztalatom volt, hogy az én magyar másságomat a szlovák közeg tiszteletben tartotta, és elfogadta, és együttműködtünk. Ez lényegében feljogosította arra, hogy én nyugodtan kifejezzem a saját véleményemet, azzal a típusú politikai narratívával, amely egyértelműen a nemzetit emelte minden szakmaiság fölé. És nekem lényegében mindegy, hogy valami szlovák vagy magyar nemzeti, én mind a kettőt elutasítom. Igen, liberális vagyok, vagy most, ahogy mondják, újabban progresszív, de én fenntartom magamnak azt a jogot, hogy ne egy politikai párt parancsára legyek szomorú, vagy ezersebből vérző magyar. Meg vagyok róla győződve, hogy önállóan, kritikusan gondolkodva egy itt élő magyar emelt fővel lehet magyar, és nem vagyunk egydimenziós emberek. A 90-es években és az új évezred első évtizedében is az volt a legnagyobb gond, hogy mindent egyetlen egy problémára szűkítettek le, ami a magyar nemzetiséget illette. És én ezt mindig sokkal komplexebb, tágabb kontextusban értékeltem, és ezért is tartottam mindig megalázónak az olyan probléma megközelítéseket, amelyek azt állították, hogy az itteni magyarság töredék társadalom. Ebből logikusan az következik, hogy egyénenként töredék emberek vagyunk. Pedig nem vagyunk töredék emberek, egész emberek vagyunk. És erre egyetlen egy válasz van, hogy akik ezt leírták, vagy mondták, vagy politikai pártként tematizálták, lényegében egy virtuális képzelt közösséget teremtettek meg, és meg akarták határozni az ideológiáját. Nekem ez nem elfogadható, én sokkal komplexebben élem meg az életemet. Az én identitásom nagyon sokrétű, és ez nem csak a nemzetiséget illeti, hanem nagyon sok egyéb tényezőből áll össze. Minden, nem csak az én identitásom, minden egyes ember identitása, és ezt nem lehet ennyire leszűkíteni, ennyire lehasogatni, ahogy ezt azok a politikusok, akár értelmiségiek, akik ezt a redukciót elvégezték. Tehát ebben lehetne meghatározni ezt az én talán vagányságomat, vagy állandóan más vélemény megfogalmazását.
Kukacoskodó.
Lehet így is, hogy kukacoskodó vagyok, de eljött a pillanat, hogy rájöttem, hogy ez most már nem az én feladatom. Ezt, amit műveltem, ez már lassan 15-20 éve. Úgy érzem, hogy felnőtt egy új generáció. Nagyon sok új diplomásunk van, politológus, történész, újságíró. Ez már legyen az ő feladatuk, nem az én generációm feladata most már kukacoskodni.
És úgy érzed, hogy nem csinálják? Hogy az a következő generáció, amely felnőtt, az nem csinálja ezt?
Csinálja ezt, csak olvasóként úgy érzem, hogy még további lépéseket lehetne bevállalni. Tehát ezt a dialógust, amit említettem az egyetemi éveimből, tehát még keményebben, még konzekvensebben lehetne véghez vitni.
Akkor szálljunk le most erről a hullámról, és térjünk vissza a művészet kritikához. Ugye már említettük, hogy megkaptad 2011-ben a Németh Lajos díjat a művészet kritikai tevékenységedért. Ugye ritka az, én legalábbis azt gondolom, ha határon túli magyar kap, például Németh Lajos díjat.
Jól tudom, a legelsőt még 90-ben, 91-ben Muradin Jenő kapta, kolozsvári művészettörténész, és én voltam a második. Bevallom, hogy az elmúlt évek kitüntetéseit már nem figyelem. Azzal, hogy a Magyar Köztársaság története kitüntetések életében lezárult, attól tartok, hogy már más iránt is vett.
Mégis, amikor megkaptad, mit éreztél? Tehát, hogy mit gondoltál, hogy elismerték végre a munkádat, vagy pedig annyira nincs szükség arra, hogy itt valaki elismeri a munkádat, te tudod magadtól, hogy jól csinálod és jót csinálsz?
Nagyon meglepett. Nagyon meglepett, és csak utólag tudtam meg, hogy már az előző években is javasolva voltam erre a kitüntetésre. Természetesen jól esett mindenképpen ez az elismerés, és egy igazolást adott arra, hogy helyes úton haladok, és még további 13 évig, vagy 12 évig szorgalmasan dolgoztam, hogy eleget tegyek ennek a kitüntetésnek, amit akkor átvehettem. Lényegében ez egy érdekes elégtétel volt, mert pár évvel korábban javasolta a miniszterelnöki hivatal, budapesti miniszterelnöki hivatal egy más kitüntetésre, és akkor itt Szlovákiában elintézték, hogy ne kaphassam meg ezt a kitüntetést, és talán két évvel később jött ez a Németh Lajos díj. Ez egyébként ekvivalens a Munkácsi Mihály díjjal. Egy ideig a művészetkritikusok is Munkácsi Mihály díjban részesülhettek, de a rendszerváltozás után ez megváltozott, és külön választották ezt a két kitüntetést, és így vezették be a Németh Lajos díjat. Németh Lajos egy nagyszerű művészettörténésze volt az ELTE-nek, aki Csontváry felfedezésében is nagyon nagy érdemeket szerzett.
Szerinted megkaptad volna a Németh Lajos díjat 2021-ben is?
Nem. Ez kizárt dolog, de hogy legyünk igazságosak, 2011 már a második Fidesz kormány első hónapjait jelentik, és Szőcs Géza adta át ezt a kitüntetést. Az új alkotmány vagy alaptörvény 2012. január 1-től lépett hatályba, ha jól emlékszem, és akkor még más összetétele volt ezeknek a kuratóriumoknak. A következő évben ez megváltozott már. Igen, egy utolsó pillanatban nem is 5 perccel, hanem 5 másodperccel 12 előtt kaptam ezt az elismerést. Sajnos biztos vagyok benne, hogy ma ez már lehetetlen.
Ugye már említettük azt, hogy nem csak magyarul publikálsz, hanem szlovákul is, sőt elsősorban a szlovákul, ha jól tudom, illetve a szlovák és a nemzetközi szakma is, ugye elismert több szakmai szervezet vezetőségének is a tagja vagy, szóval beszéljünk erről, hogy milyen a kapcsolatod például a szlovák szakmával, illetve, hogy mondjuk milyen a kapcsolatod most a magyarországi szakmával.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, sokkal intenzívebb a jelenlegi kapcsolatom a szlovák szakmával, de azt tudom állítani, hogy ez most már egy 25-30 éve, így van. Ez jelenti azt, hogy kiállításokat kiviteleztem nem csak az én generációmmal, tehát nem vagyok generációs művészetkritikus, hanem egy 10-15 évvel ezelőtt a tőlem 20 évvel fiatalabb képzőművészekkel is elkezdtem együttműködni. Eléggé jó kiállításokat sikerült így létrehozni, ezeknek katalógus nyoma is van. De ami nagyon fontos még, hogy a művészet kritikában a szlovák fórumok is megszólítanak rendszeresen, és sikerült beépülni például a művészetkritikusok nemzetközi szervezetébe és annak szlovák tagozatába, vagy szlovákiai tagozatába pontosabban mondva, és nagyon jó munkát lehetett végezni a fiatalabb kollégákkal. Tehát ez abszolút működőképes, mind kiállítások, mind művészetkritika, mind tisztelet területén. A magyarországi kapcsolatrendszer az olyan szempontból érdekes, hogy sokkal szűkebb az a töltsér, amiben én beleférek Magyarországon. Már amikor ott működtem intézetigazgatóként, kiderült számomra ez a nagyon kegyetlen megkülönböztetés, hogy ki hova tartozik. Pedig diplomata voltam, és működött velem szemben is, és lényegében a művészet kritikai tevékenység Magyarországon fokozatosan szűkül le a hatalmi oldal tevékenységére, ami nem is művészet kritika, hanem inkább karaktergyilkosság, hogyha olyan művészekről van szó, akiket ki akarunk nyírni és nem akarunk támogatni. Míg a másik oldal lehetőségei egyre szűkülnek, nem véletlen, hogy a műértő 2023-ban megszűnt. Ez is a mai magyarországi helyzetnek az egyik következménye, és annak ellenére megszűnt, hogy soha állami pénzt nem kért és nem is kapott a műértő a működésére, csak hogy a reklám lehetőségek oly mértékben irányítottá váltak Magyarországon, hogy ennek a folyóiratnak nem lehettek többletbevételei, amiből fel tudta volna magát tartani. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok tiszteletreméltó barátom van Magyarországon, és nagyon hálás vagyok Andrássy Gábornak, a műértő főszerkesztőjének, ezért a 2 évtizedes együttműködésért, és nagyon remélem, hogy ha most nem ők, akkor most mi tudunk majd segíteni nekik ebben a helyzetben.
Ugye két dolog itt folyamatosan elhangzott. Az egyik az, hogy kurátor is voltál meg művészetkritikus is. Miért a művészetkritika felé hajlottál el, és miért nem inkább a kurátori tevékenység mellett maradtál?
Ennek is van egy kis banális magyarázata. Ahogy említettem, intenzíven kezdtem kiállításokat rendezni, ám a diplomáciai megbízatás nagyon sok szempontból békjóba kötött. Vissza kellett fognom magamat kimondottan egyéni projektekből. Nem lehetett, például a Szlovákia területén, ha kiállítást akartam volna rendezni, ha szlovákiai folyóiratban publikálni akartam volna, külön engedélyt kellett volna kapnom a külügyminisztérium pozsonyi központjától. Ezt azzal helyettesítettem, hogy abban az időszakban, bár keveset, de a műértőnek írtam. Vagy Magyarországon nyitottam meg kiállításokat, ami még lényegében az intézet igazgató profiljába beletartozott. Ezért történt ez a módosítás, és ezért folytattam inkább művészetkritika területén, magyar nyelven, abban az időszakban a tevékenységemet. De ugyanakkor érdekes határokat, összeférhetetlenségeket jelentett számomra a művészeti alap 5 éve is. ott egyszerűen nem publikálhattam olyan folyóiratban, amelyeket az FPU szakbizottsága támogatott, tehát nem én, mint FPU munkatársa, művészeti alap munkatársa, hanem a szakemberekből felállt bizottság támogatott, tehát egy belső munkatárs nem publikálhatott ilyen folyóiratokban. Tehát akkor megint maradt inkább a Magyarország felé figyelés, és megint nem csinálhattam kiállításokat, mert a kiállítások többsége Szlovákiában csak akkor valósul meg, hogyha a művészeti alap támogatja, és a művészeti alap belső munkatársa nem lehet kurátora egy ilyen kiállításnak, amit az FPU támogatott. Tehát ezek néha kényszerhelyzetek, és meghatározzák a tovább lépés lehetőségét.
Most egy kicsit kalandozzunk el az elmélet felé, és nem akarok tőled hosszú, kimerítő válaszokat, de úgy próbáljuk meg megérteni a művészetet. Én tudom, hogy ezerszer feltették már a kérdést, de szerinted mi a képzőművészet manapság így a 21. század első felében?
Erre konkrétumokkal tudok válaszolni. Most a napokban éppen Bécsben voltam a Sokszínűség szépség, vagy Sokszínűség dicsérete című kiállításon, és önmagam is meglepődtem, hogy az Albertina gyűjteményéből bemutatott anyag milyen mértékben tarka, milyen mértékben sok-sok művészeti pozíciót vonultat fel, és minden egyes művészeti pozíciót minőségének kell nevezni. Annyira megváltozott a képzőművészet, az elmúlt 20 évben is, vagy 15 évben is, oly mértékben jelen vannak a nem európai, nem amerikai művészeti alkotások és művészek, hogy átírták azt a nyugat-európai kánont, amihez mi viszonyítottuk az értékelésünket mondjuk a 90-es években. Sokkal nyitottabb lett a képzőművészet ma. Van egy nagyon fontos mozzanata, hogy ez a művészet kommunikáljon a közönséggel, akár bevonja a közönséget, társalkotóvá tegye a közönséget, együtt gondolkodjon a közönséggel, nagyon a kommunikációra fókuszál, amivel olyan új témákat lehet felvetni, amik mondjuk 89 előtt itt nálunk természetesen nem létezhettek, és 90-es években pedig az itteni kényelmesség miatt nem voltak, vagy nem voltunk hajlandóak elfogadni és feltenni. Tehát számomra például ez a bécsi kiállítás gyönyörűen felvonultatja a nem európai látószöget, a nem európai képzőművészeti látásmódot, akár a színek szintjén, akár a kompozíciók szintjén, akár a társadalmi problémák megnevezésében is. Néha olyan érdekes ellentétek vannak a különböző világok művészetek között, amit a megrögzött európai vagy euróamerikai látásmód egyszerűen nem vesz észre, vagy nem hajlandó befogadni. Teljesen más funkciója van egy Afrikában működő kortárs művészeti alkotásnak, mint itt Nyugat-Európában. Itt sokszor nem is kell, hogy a művész figyelemmel legyen a befogadóra, de a harmadik, tehát afrikai világban, az új afrikai múzeumokban, kortárs művészeti múzeumokban ez az aspektus egyszerűen követendő, nem lehet kitérni előle, mert egy teljesen új dolgot kell elfogadtatni azzal a közönséggel, akinek még a régi művészetet sem volt lehetősége megismerni. Továbbra is egy olyan tevékenységről van szó, ami a felépítménynek a sajátossága, és sok esetben azt kell, hogy mondjam, nem vált olyan áróvá a művészet, mint akár az euróamerikai világunkban.
Értem, de mitől lesz egy alkotás műalkotás, és mitől nem gics, vagy mitől lesz egy alkotás gics, és nem műalkotás?
Hát a gics esetében az van, hogy a gics valami olyannak szeretné láttatni magát, aminek nem felel meg. Felszínes, harsány, következetlen. És lényegében nagyon gyakran még nagyon egyszerű és sík érzelmeknek akar csak tetszeni. Míg egy műalkotás, a miért született meg a műalkotás kérdésére, meg kell, hogy adja a választ. Meg kell, hogy tudja adni azt a kódrendszert, ami kommunikál a befogadóval, hogy lényegében milyen kérdést vet fel, miért ezekkel az eszközökkel, mert nem kell, hogy minden festmény legyen, vagy szobor legyen. Rengeteg sok egyéb lehetőség van ma már, és lényegében ez a többlet, ez a gondolatiság tudja megkülönböztetni a sík, mesterségben nagyon sokszor tökéletes gicses alkotásokat, azoktól, amelyek valóban tudnak közvetíteni gondolatot, vagy tudnak akár nagyon is nyugtalanító társadalmi felvetéseket produkálni.
Tehát manapság egy képzőművészeti alkotás inkább egy világ, ami mögött filozófia van, mint mondjuk maga egy nagyon szép, színes tárgy.
Kell, hogy legyen egy individuális filozófiája a művésznek, de ugyanakkor ennek vizuális formában, vagy audiovizuális formában kell valamiképpen megjelennie. És ez, hogy hogyan jelenik meg már a rettenetesen kinyílt a paletta, a spektrum, hogy ez hanginstalláció, aminek megvan a maga formai része, vagy ez egy vegyes technika, egy hatalmas installáció. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt a gondolatot közölni, de megtörténhet, hogy csak egyetlen egy kifejezés, egyetlen egy szó egy A4-es papírra írva. Ez is egy lehetősége a gondolatnak, és vizuális formában közvetített gondolatnak.
Jó, milyen állapotban van manapság a szlovák kultúra? Ennyi?
Hát ugye hirtelen megpróbálom úgy megközelíteni, hogy ne az aktuális helyzetre reagálniak. Úgy érzem, hogy a Szlovákiában az elmúlt 35 év alatt nem sikerült megadni a kultúrának, annak részeként a művészetnek azt a becsületet, tisztességet, amit megérdemelt volna. De ez talán egy öröksége a Szlovákiának, mert a 35 évvel ezelőtti korszakban sem volt az a tisztelet, mint ami a kultúrát, a művészetet övezi akár a szomszédos országokban, és gondolok itt Csehországra, Ausztriára, Magyarországra, Lengyelországra. Nem látom azt a politikai készséget kormányoktól függetlenül, amelyek komolyabban elgondolkodtak volna ezen a kérdésen. Induljunk ki abból, hogy 35 év alatt a kulturális középítmények témakörében sikerült befejeznünk egy nemzeti színház épületet, amit a 80-as években terveztek. Hosszú-hosszú ideig rekonstruáltuk a Szlovák Nemzeti Galéria épületét. De nem épült ez alatt a 35 év alatt új galéria, új múzeum, új színház, új opera, sőt, nem épült új egyetemi kampusz, nem épült új közkönyvtár Szlovákiában. Tehát ez egy olyan deficit, amit itt nem lehet nagyon gyorsan ledolgozni és felülmúlni. Most rengeteg példát lehetne felhozni a szomszédos államokból, a Baltikumból például, hogy mire voltak képesek sokkal kisebb országok, mint Szlovákia, egy Szlovénia, egy Észtország például, ez alatt a 35 év alatt. Tehát lényegében hiányzik ez a típusú affinitása mind a politikai elitnek, és hiányzik az az értelmiségi, kritikai gondolkodásmód, ami ezt tematizálná Szlovákiában. Sok esetben rájövünk, hogy nincs is fóruma ennek a kritikai gondolkodásnak, mert lényegében a sajtótermékek nagy része eléggé elkötelezett bizonyos politikai irányvonalok mellett, és a kritika nem mindig megfelelő.
Milyen állapotban van a szlovák képzőművészet?
Egyéni teljesítmények tudják a szlovák képzőművészetről alakult képet fényezni. Intézményes szinten azt kell mondanom, hogy nem lehet jobb a szlovák képzőművészet helyzete, mint az egyéb területen imént felsorolt teljesítmények. Ugyanis itt van egy nem működő Kunsthalle Szlovákiában, állami intézmény szintjén, illetve amelyeket most lényegében bedarálnak egy nagyobb keretbe. De nem működik a Szlovák Nemzeti Galéria sem úgy, ahogy a Szlovák Nemzeti Galériának működnie kellene. Elképzelhetetlen számomra, hogy bármelyik szomszédos országban a Nemzeti Galéria csak heti 3,5 nap legyen nyitva, mint ahogy március elejéig a Szlovák Nemzeti Galéria. 3 munkanap szünnap volt. Elképzelhetetlen az a környező országokban, hogy egy modernizmus állandó kiállítás 350 négyzetméteren valósuljon meg. És ugyanez vonatkozik az új keresztény művészet állandó kiállításra is. Nem merünk egyszerűen nagyobb volumenekben gondolkodni, nincs is meg hozzá az anyagi keret, és lényegében ez kezd egy kevésbé motiváló közegként működni, ezért az igazán jó képzőművészek külföldön kezdik keresni a megélhetésüket, illetve van már néhány példa, akik ezt már sikerrel véghez vitték a korábbi években. Nem jó a szlovák képzőművészet helyzete jelenleg intézményi szinten, és azt hiszem, hogy itt kissé aktuális leszek, hogy ha nem lesz radikális változás a mostani felállásban, akkor a következő 3 év nagyon, de nagyon nehéz lehet, és még súlyosbítja ezt a helyzetet.
Ha megvizsgáljuk például a szlovákiai-magyar kultúrát, vagy a szlovákiai-magyar képzőművészetet, ha egyáltalán létezik ilyen, hogy szlovákiai-magyar képzőművészet, azok milyen helyzetben vannak, különböznek-e valamilyen szempontból a nagy általános szlovák kultúra és szlovák képzőművészettől, vagyis annak a helyzetétől?
Nagy mértékben az országos viszonyok meghatározzák ezeket a kisebb szegmenseket is, de van egy nagyon nagy előnye, mind a nemzetiség kulturális és művészeti tevékenységének egyéb területein is, hogy nem csak Szlovákiából, hanem Magyarországról is lehet forrásokat szerezni. És hát tudjuk, hogy ott lényegében ezek a források leosztása eléggé ideológikus, tehát ilyen szempontból egy bizonyos rétegnek sokkal kedvezőbb a pozíciója, mint akár egy jelentős szlovák képzőművésznek ebben az országban. De én nem látok olyan kiugró teljesítményeket abban a szegmensben, akik ezekben a megkülönböztetett figyelemmel járó támogatásokban részesülnek. Én csak olyan művészeket látok magyar nemzetiségüként, akik az országos szinten mozognak, mint Cséfalvai András, mint Németh Ilona, mint Juhász R. József. Tehát itt azt kell, hogy állítsam, hogy nagy a termelés, túltermelés is van, de ez lényegében a művészettörténészek és kritikusok szakmai figyelmén kívül esik. Gondolok itt például a rovás alkotócsoportra, Kassán, ami lényegében egy mesterségesen fenntartott magyarországi pénzekből állandóan túltámogatott intézmény a minőséghez képest.
Beszélgetésünk vége felé közeledünk. Pozsonyban élsz, Pozsonyban alkotsz. Soha nem gondolkodtál azon, hogy odébb állj?
De. Gondolkodtam, már részben jeleztem is, hogy amikor a műcsarnokban fejtettem ki tevékenységet, 97-98-ban akkor felmerült ez a lehetőség a családommal, de végül is a visszatérés mellett döntöttünk akkor. A következő ilyen gondolatmenet megint Budapesthez kötődik, amikor letöltöttem a 4 évemet Budapesten a kultúrdiplomáciai szolgálatban. Akkor már azt mondhattam, hogy ezek után el tudom képzelni az életemet másott is, mint Pozsonyban. Csak legyen nagyobb, legyen művészetileg tartalmasabb. Tehát Pozsony és Budapest művészeti élete kínálata összehasonlíthatatlan. Ott tobzódik egy kultúráért, egy művészetét rajongó ember. És úgy érzem, hogy most is egy ilyen helyzetben vagyok, bár lehet, hogy megmosolyogtató, hogy friss nyugdíjasként gondolok ilyesmire, de ezekben a hetekben, hónapokban megint nem tartom kizártnak azt, hogy odébb álljak.
Nem sajnálnád Pozsonyt? Nincsen jó stratégiai helye? Közel Bécshez, Budapesthez, közel Prágához, Brünnhöz?
Zseniális Pozsony. Zseniális Pozsony, ilyen földrajzi fekvéssel, és sokat adott mindig is, ennek köszönhettem azt a közép-európai figyelő rendszeremet, amiben élek 30 éve, hogy mindez megadatott, de ugyanakkor úgy érzem, hogy vannak az életnek egy olyan pillanatai, amikor határozottan dönteni kell, és ha nincs más megoldás, akkor lépni is kell. Akár úgy, hogy pozsa nem fogom majd gyakran látni, pedig szeretem.
Azt mondtad, ugye, hogy így friss nyugdíjasként végre azzal foglalkozol, amivel igazán szeretnél, akkor még azt mondd el, hogy min dolgozol most.
Hát per pillanat megpróbálom a szlovák közegnek elmagyarázni, hogy a nemzetközileg jelentős művészeti élet hogyan lett lebontva Magyarországon 2010 után, a 10-es évek első felében. Megpróbálom a szlovák közeg számára érthetően kifejteni a negatív véleményemet a Kunsthalle működéséről az elmúlt 3 évben. Ezek a legfrissebb megkeresések, és megpróbálom magam számára megfejteni azt a talányt, hogy miért nem tudtunk eddig ukrán modern művészetről, vagy ukrajnai modern művészetről. Ez megint egy bécsi kiállítás kapcsán fogalmazódott meg bennem, mert ezek a művek 100 éve itt léteznek, itt vannak, és bevallom, és nem csak én, hanem további műkritikusok és művészettörténészek is bevallják, hogy ők ezeket az ukrán neveket nem ismerik, mert minden csak orosz avantgárd és orosz modernizmus címszó alatt volt a nyugat-európai művészet történetben jegyezve, úgyhogy most ez egy komoly házi feladat, hogy ennek a kiállításnak a kritikáját egy ilyen szemszögből próbáljam megírni, és megkérdezni, hogy háború kell ahhoz, hogy valakit elismerjünk, hogy létezik a művészete? A legutolsó, amit ennek kapcsán megjegyeznék, hogy most már pont került a két világháború közötti Magyar Képzőművészeti Kritika című szövegem végére, és szeretném megjelentetni.
Vendégünk volt Húshegyi Gábor művészetkritikus, esztéta, akivel képzőművészetről, kultúráról és politikáról beszélgettünk. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget.